Imádkozzunk. Uram, te mindenütt jelen vagy ebben a világban, ezen a nyomorúságos sárgolyón is. De az emberek sokasága nincs veled. Uram, mi, akik itt vagyunk, túlnyomó részt, régóta ismerünk téged, segíts nekünk, hogy megértsük a te szavadat, hogy komolyan vegyük azt, amit te mondsz. És kérlek téged, Uram, áld meg a mi bizonyságtételünket, mindnyájunkét, minden beszélgetésünket, hogy rád figyelve szólaljunk meg, hogy tudjunk tanulni egymástól. Uram, védj el a mi szívünkből, lelkünkből minden önigazságot, minden büszkeséget, minden vallásos formulát, minden hívő gőgöt. Szeretnénk egészen teljesen alázatosak lenni előtted, de ezek sem tudunk lenni nélküled. Rád figyelni se tudunk nélküled. Uram, kérlek, könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtam, hogy elmondhassam, amit rám bíztál, és hogy megértsük mindnyájan, amit a szívünkre helyezel. Uram, te ismersz bennünket. Mindent tudsz rólunk. Add meg azt, amire a te látásod szerint szükségünk van. Köszönöm, Uram, hogy eléd terjeszthetjük gondolatban még mindazt, ami a szívünkben van, és te örömmel figyelsz imádságunkra, szívünk rezdülésére, amikor őszinte szívvel fordulunk hozzád. Uram, légy közöttünk, és dicsőítsd meg magad. Hallgass meg a mi imádságunkat. A te szent fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak nevéért kérlek. Amen. Kedves testvérek, minden esti alkalommal Márk evangéliumának az 5. fejezetéből a 21. verstől lesz a igehirdetési alapige. Jairus leánya és a vérfolyásos asszony, ez a rövid címe ennek a szakasznak. Márk evangéliuma 5. fejezetének a 21. versétől minden este csak egy-egy rövid rész kerül elénk. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereg lett köré, de ő a tengerpartján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte: kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és életbe maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát nem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézustól beszéltek, eljött. És a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkozott: ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek: látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezett, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy lássa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: lányom, a hited megtartott téged. Menj el békességgel, és bajodból megszabadulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró házától érkeztünk, ezt mondták, leányod meghalt, miért fárasztod a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva a zűrzavart, a hangos sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk. Miért csináltok ilyen zűrzavart? És miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették. De ő mindenkit kiküldve, maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt, majd megfogva a gyermek kezét ezt mondta neki, Talita Kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már, azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának. Amen. Testvérek, a mai napra kijelölt szakasz az első 4 vers. Közben nézhetünk rá, meg majd egy-két ige verset fogok még felolvasni más helyekről. A hitet teremtő Jézus, tehát minden este Jézusra kell néznünk, hiszen a hit nem elhívése annak, amit valaki mond. A hit mögött ott áll a mindenható Szent Isten, és a hitünk mögött ott van az élő Úr Jézus Krisztus, a megfeszített és feltámadott Úr, a Király. És Isten csak jó magot vet. Ezt nagyon fontos tudnunk, mert sokszor látom az igék válogatását, testvérek, nem csak a mi mostani korunkban, most is, hanem nekem még megadatott az, hogy kezdő káplán koromban olyan gyülekezetben szolgáltam Miskolcon, ahol a volt betánisták összegyülekeztek, együtt voltak, közös imádság volt, igéről beszélgettünk, nekem nagyon sokat jelentett az a közösség, mint ahogy később a nyíregyházi hívőtestvérek is. De azért furcsáltam, hogy az ige kínálóban, tetszenek tudni mi az? Az egy majdnem mindig kerek kisdoboz, de lehetett szögletes is. Rövid kis bibliai versek voltak felírva benne, és összetekerték, összesodorták, aztán ebbe sűrűn elhelyezték, és kínálták belőle a vendégek. Tehát keksz helyett, vagy sütemény helyett igét kínál, ez nagyon jó volt. De soha nem volt olyan ige, hogy ne lopj. Pedig az is benne van a Bibliában. Persze lehet, hogyha azt húztam volna, akkor elpirulok. De ha azt kellett volna húznom, testvérek, akkor el is kellett volna pirulnom, meg végig gondolnom, hogy miért azt húztam. Tehát azért azt hiszem, hogy amikor Isten arról beszél, hogy van kárhozat, hát akkor azt komolyan kell venni. Mert az is az ige mag, jó mag arra, hogy kellőképpen tiszteljük, becsüljük, imádjuk az Urat, aki, hogy ne oda kerüljünk, az ő szent fiát elküldte bűneink bocsánatára. Tehát mi most estéről estére, reggelenként és délutánonként az ige magját kapjuk a szívünkbe, tehát aki elég jól ismerik a Bibliát, tudják, hogy nem a maggal van a baj, hanem a földdel. Ugye, csak amelyik jó földbe hull, és imádkozhatunk azért, hogy megértsük, amikor valami kellemetlent, kényelmetlent mond nekünk az Úr, zárjuk a szívünkbe az igét, ne félj, csak higgy, attól se félj, ha valami olyat hallasz, aminek nem fogsz örülni. Egy pap Jézus lába elé borul. A hit reménysége, ez a ma estének a témája. Bevezetőben, miután nem régen hallottam, mindegy, hogy mibe hisz az ember, csak higgyen, és miután minden délelőtt is, délután is mindig a hitről lesz szó, szerettem volna elmondani, hogy a legnagyobb bolondság ez a mondat, ha a hitre nézünk. És ha ezt mondja valaki, akkor vissza kell utasítani. Ha Jézusra nézünk, a legnagyobb aljasság. Ha mindegy, hogy mibe hisz az ember, csak higgyen valamibe, ez annyira, annyira rossz. És nekem nem az a bajom, hogy ezt mondják, ez is baj, de az a bajom, hogy hívő emberek meghallgatják és tovább mennek. Az a bajom, hogy mi toleránsak vagyunk. Azt hiszem, ez a szó nincs benne így a Bibliában, és nem is nagyon értek vele egyet, hogy annak kellene lenni mindenben. És persze bosszantja a világot az, hogy Krisztus megváltottai nem mindenben toleránsak. De ha mindenben azok lennénk, akkor az azt jelenti, hogy mi nem ismerjük Istennek a szavát. Nem ismerjük az igét, nem ismerjük Jézust. Ő pedig kijelenti magát nekünk, és megvan a lehetőségünk, és azért nagyon örülök ennek az igének, én néhányszor elolvastam, aztán szépen összecsuktam a Bibliámat, mert amikor megkaptam, még elég sok időm volt hátra, aztán pár hét után elővettem, és azon kezdtem gondolkozni, hogy hát mit tudhatott Jairus Jézusról? Mert azt gondolom, hogy innen szabad talán ma elindulnunk. Hát az nem létezik, hogy egy rabbi leborul Jézus előtt, még akkor is, hogyha halálán van a kislánya. Csak azért, mert elmegy, meg valamit hallott róla, nem. És elkezdtem az első négy fejezetet nézni, nyilván lehetne az egész Márk evangéliumát, meg az összes evangéliumot, de engem teljesen szíven ütött az, amit láttam. Most a sorrend az úgy lesz, hogy az első fejezetnek nézzük meg a 40. versétől a leprás meggyógyítását. A zsidó hagyomány szerint, ha a Mesiás eljön, három dologról lehet megismerni, biztos testvérek közül sokan olvastak erről, vagy hallottak, hogyha eljön a Mesiás, onnan lehet megtudni, hogy meggyógyít leprásokat, onnan lehet megtudni, hogy néma démon tűz ki, és egyáltalán úr a démonok fölött, és onnan lehet megtudni, hogy vakon születettet meggyógyít. És eddig, az 5. fejezetig nincs szó vakon született meggyógyításáról, de történhetett, mert nem kronológiai sorrendben van már az első három evangélium, János evangélium a kronológiai sorrendben van, de ezek nem. Tehát ez a rabbi ismerte az Ószövetségi Bibliát. A rabbi ismerte a rabbinista hagyományt, tehát ismerte azt, és testvérek, Jézus korában erős volt a Mesiás várás a zsidók között. Hát olyan megaláztatásban volt részük, a babiloni fogságból Isten kimenti őket, és nem túl sokkal később a római birodalom uralma alá kerülnek. És ez számukra a legnagyobb megaláztatás. Nem is igazán tudják viselni. Fellázadnak ellene újra és újra. Vagy éppen tűrik. De ha eljön a Mesiás, ő majd rendet teremt, ez van a szívükben. De nem csak ez, mert nem akartak, volt tapasztalatuk arról, hogy lehet hamis Mesiás is. Hogy ők csak azt a Mesiást fogadják el Mesiásnak, aki igazolható az ő cselekedetei alapján. És ezekben a fejezetekben ezt látjuk, és persze elég meghökkentő dolog, hogy démoni bizonyságtételeket Jézusról. Mi közünk hozzád, mondják. Te vagy az Isten fia. Az ő részükről hangzik el. Ők örökkévaló lények, mint ahogy mi is mind örökkévaló lények vagyunk. Ugye ezt mindenki tudja. Mindenki örökkévaló? Nem mindenki válaszol, mert bizonytalan benne, testvérek. Aki el fog kárhozni, az is örök. Nem az örök életről beszéltem, hanem arról, hogy örök lény minden ember. A démonok is örök lények, de ők bizonyos dolgokban többet tudnak nálunk, és kijelentik, Jézus ezt sokszor nem visszautasítja, tehát igazából ő neki nem ez a bizonyságtétel mellette, hanem az, hogy teljesíti az Atya akaratát. És akkor még van, mert átlapoztam ezt a néhány fejezetet alaposan, hogy lássam, még tavaly volt itt, ha jól emlékszem, de nem biztos Fruchtenban, vagy az idén már nem emlékszem, de pontosan Eszter már megmondja. Igen? Tehát ő neki van egy füzete erről a kérdésről, és az a vége, és még kimondja Jézus, hogy elköveti a zsidóság a Szentlélek elleni bűnt. Mert ezekről a mesiási csodákról tudni kellene, hogy eljött a mesiás. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon mélyen a szívünkbe kell zárni ennek a Jairusnak azt az ismeretét, hogy ő nem akárki előtt borult le, hanem az előtt, a személy előtt, akit mesiásnak fogadott el. És így megy hozzá. Én számomra ez egy olyan fontos felismerés, mert ez tulajdonképpen az ő példája, hát azért tessék belegondolni, imádattal leborulni valaki előtt, kérni, igaz, hozzáteszem. Szükséghelyzetben volt. Egyáltalán nem biztos, hogy még oda ment volna Jézushoz, de hát rengeteget hallott a csodáiról. Jézusnak a működése, hát inkább nem hasonlítom senkihez, de mondjuk megjelenik Magyarországon, miért mondjak olyat, akiért nem rajongok, mindegy, megjelenik Obama, nem rajongok érte túlságosan, de hát neki ez nem árt, meg nekem sem. De tehát biztos, hogy hetekkel előtte beszélnek róla, és amikor elmegy, néhány nap múlva elfelejtik. Tehát annyira nem lesz szenzáció. És 2000 év óta Jézus nem felejti el a világ. Nem csak a hívők nem felejtik el, hanem az a világ nem felejti el, amelyik gyűlöli és szembeáll vele. Azért ez is egy igazolás lehet mindannyiunk számára, hogy Jézus személye óriás, akkor is, amikor maroknyi lesz az a csapat, amikor visszajön. Ha csak maroknyi lesz, akkor is haragudni fognak Jézusra, akkor arra a maroknyi csapatra haragszanak, és rajta tölti ki a bosszújukat Jézussal szemben. Viszont amikor ide eljutottam az imádkozásban, a gondolkozásban, akkor leírtam magamnak azt a mondatot, hogy inkább ne borulj le Jézus lába előtt. Mert én úgy gondolom, hogy a keresztény életünkben nagyon sok formalitás van. Nagyon sok megszokott dolog van, ismétlődő dolog van. Nagyon hálás vagyok azért, hogyha valamikori ifjúsági órások eljönnek, megkeresnek, pláne ha a férj és feleség jön, azért az még mindig egy nagyszerű lehetőség, és mondja nekem, ez talán tavaly ősszel történt, az asszonyok mindig bátrabbak. De mind a ketten jöttek. Hogy hát valami gigszer van, mert nem annyira működik. Nem tudunk mit kezdeni egymással, de van egy pár gyerekük. És hát kérdezem tőlük, hogy a legenyhébbel kezdtem. Jártok templomban? Felcsillan mind a kettőnek a szeme, járunk templomban. Na mondom, az nem baj. Akkor kérdezem tőlük, hogy olvastok Bibliát? Hát az útmutatót. Minden nap? Hát majdnem minden nap. Imádkozni szoktatok, azt minden nap gondoltam különben. Ha már nem is imádkoznának, akkor nem is jöttek volna el ketten. És akkor, és együtt szoktatok-e imádkozni, és Bibliát olvasni? Amikor olvastok Bibliát, együtt olvastok-e Bibliát? Nem, de a gyerekekkel minden este elmondjuk az Én Istenem, Jó Istenem, meg a Mi Atyánkot. Mind a kettő jó imádság. Nincs vele semmi baj. De miután a jegyes oktatást túlnyomó részt én szoktam tartani, tehát én nem felejtem el, miután sokat eskedtem életemben, nem felejtettem el, hogy mit szoktam tanítani, hogy nem, Laciék itt bólogatnak, hogy szoktam tanítani, hogy közösen imádkozzanak. Együtt olvassanak Bibliát. Nem tudom, ismerős a nőtestvérek előtt, hogy a legtöbb férfi nem szokott tudni a feleségével beszélgetni. De van, aki aztán nagyon sokat, mind a kettő van, de a túlnyomó rész nem nagyon. Valahogy elfogy a mondani valója. Addig, amíg a Fradi meccset beszélik, addig nincs gond, de azt a feleségével nem tudja. Amikor az autóversenyről kell beszélni, akkor azt kitűnően tudja. Nem olyan nagy baj, nem olyan nagy baj. De beszélgetni nem tudnak. De testvérek, ha egy házaspár minden este együtt olvas Bibliát, akkor már van miről beszélgetni. Persze, van vegyes házasság. És én tudom, hogy az egyfajta próbatétele a hívő életnek. De tulajdonképpen abban is, hogy tudom-e, ismerem-e én Jézust? Mert nem megyek a hitetlen társam után a hitetlenség útjára. Nem vagyok toleráns vele abba, amiben nem lehetek. De az apámmal se, a gyerekemmel se, senkivel, a feleségemmel se, senkivel. És még az ember, Isten meggyőzi mind arról, amiről itt mi beszélgetünk egymással, mert a testvérek is szólnak, és ez a jó, délelőttönként mindig. Tulajdonképpen egy hatalmas hit tapasztalat gyűlik össze bennünk. És kell is, hogy ez így legyen az életünkben. Tehát én azt gondolom, hogy amikor rajta kapjuk magunkat azon, hogy reflexzerűen, most este előveszem a Bibliát, elolvasom azt a kis igét, aztán gyorsan imádkozom, saját szavaimmal is, talán nem tudom, hogy kivel beszélek. Ha én ezt gyorsan elvégzem, nem tudom, hogy kivel beszélek. Sőt, lehet, hogy nem is szemtől szembe vagyunk egymással. Ő ott van, mert megígérte. De én nem vele beszélek. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki térdelve szokott is imádkozni, ha megvan az ima rendje, nem baj, ha néha változtat rajta. A fájdalmas nyomorúságon hallgatok egy ige hirdetést nem olyan régen egy ifjú titántól, és azt mondja a prédikációban, hogy megkérdezik tőlem, hogy én miért akarok lelkész lenni. Tehát azt mondtam nekik, hát az érték. De egy megható prédikációban majdnem 20 percig tartott, tehát abban jobb volt, mint az enyém. Jézus neve el se hangzik. A kegyelem szorultságunk el se hangzik. Nem rossz, amit mond. Valamikor ilyenek jelentek meg a magyar nemzetnek, akik velem együtt még emlékeznek rá a vezércikkében, az szépen el lehet mondani, korrekt, szép fogalmazás. Amikor tegnap pásztón voltam, ez nagyon megtisztelve éreztem magam, akkor mielőtt prédikálni kezdtem, voltak itt egy páran ott, mondtam, hogy szeretném először, mielőtt az igét elolvasnám, szeretném elmondani, hogy milyen egyházi nyelven beszélek. Ezt azért tartottam fontosnak, mert én ott még ilyen egyházmegyei együttléten soha nem voltam, és hogy mindenki legyen tisztában azzal, hogy mire gondolok, nem a kánaáni nyelvre, mert azt nem tudom. Mondják, hogy ne beszéljenek a lelkészek kánaáni nyelven, szerintem nem úgy beszélnek. De azt szerettem volna, ha tudják, hogy az, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hát azt én komolyan veszem. És hát egy pár mondatot elmondtam róla, mert nekem az is bajom, otthon is azért a mi gyülekezetünkben a démoni világ tetteiről sokat hallunk, az Andrástól, ha én vagyok, tőlem is hallanak, de azért néha rákérdezek a gyülekezetre, hogy tényleg számolnak ezzel a sötét hatalommal? Mert ha ez nincs bent a gondolkozásunkban, a rászorultság sincs annyira mélyen bennünk. Tehát tényleg ismernünk kell azt a világot, a transzcendens világot, a számunkra láthatatlan világot, hogy tulajdonképpen miért olyan a világ, amilyen. Különben el kell hinnünk, hogy minden rosszat Isten csinál. Nem? Testvérek, talán finomabbak vagyunk hívőként. Azért, hogyha egész éjszaka nyilal a derekunkba, akkor jobb esetben csak annyit kérünk, Uram, nem tudom miért, mert ez már nekem sok. Rossz esetben talán még meg is sértődünk. Legfeljebb azt mondjuk, hogy hát ezt miért engedted meg, hogy a gonosz ezt tegye velem, de lehet, hogy tényleg direktbe szembefordulunk vele. Hát Uram, ezt érdemeltem én?
És ha ez a gondolat megszületik bennünk, mi ezzel megbántjuk a mi mennyei atyánkat. Szomorúságot okozunk neki. Tehát azt mondanám, hogy aki térdelve szokott imádkozni, az inkább ne térdeljen szokásból. És a következő gondolatom meg az, hogy imádkozzunk leborulva Jézus előtt. Mert azért az fontos lenne. Hogy minden alkalommal, ha nem térdelünk le akkor is, a tisztelet, a hódolat gondolata ott legyen a szívünkben. Ha valaki ki tudja mondani Pállal, hogy tudom, kiben hiszek, hát testvérek, akkor legyen az fontos nekem, hogy tudom, kiben hiszek. És szeretném elmondani, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy nekem nincsenek felszínes imádságaim. Nincsen gyorsan elolvasott igen, amit gyorsan elolvasok. A sarkam mardossa az ördög, meg a tieteket is mardossa. De azokra az apró kis jelekre érdemes figyelni, hogy miért esik olyan rosszul, ha a mérhetetlen hiúságomat megsértik. Nem is lenne mérhetetlen hiúság benne, hogyha komolyan olvasnám az igét mindig. De nem így van, nem így van. Hanem úgy van, hogy Isten ezekkel a jelzésekkel, hogy elvesztem a türelmem, hogy olyat vásárolok, amit nem kellene, és még egy csomó minden mással valamire felhívja a figyelmemet. Arra, hogy nem úgy vagyok vele, ahogyan szükségem lenne rá. Nem azt látom benne, aki ő. És az a jó, hogyha az első jelzésekre nem este van, nem reggeli ima csendünk van, hanem bármikor az első adandó alkalommal, és hogyha valaki éppen az áruházban van, akkor nem tudom, talál-e olyan sarkot, de bárhol vagyunk, ahol meg lehet találni a legcsendesebb sarkot. Ne higgyétek, hogy az eltávolodás az nem nyomorúság. És ő mondja, hogy hív segítségül a nyomorúság idején, ezt majdnem minden keresztény tudja, ez is az. Ez is a nyomorúság ideje. Aztán majd, mikor hazamegyek, még visszatérek rá, még beszélek vele. De a megrendüléstől, hogyha ő nem intene, nem figyelmeztetne, nem beszélne velem, akkor könnyen el tudnék sodródni menthetetlenül tőle, ezt mindig igazolja. Én tapasztalom az életemben, de egész meghökkentett, hogy Luther is tapasztalja a saját életében. Azt mondja, a kísértések segítenek nekem, hogy a rászorultságomat egyre jobban átéljem. A Jézusra szorultságot. Tehát megengedi az Úr, hogy megkísértessünk, nem az elbukásért, hanem hogy tudjuk, hogy mi nélküle milyenek vagyunk. Hát ilyenek. Meg lejjebb, meg lejjebb, meg lejjebb, meg lejjebb. Ha nem állunk meg előtte. Tehát én vágyom arra, hogy mélyen, tényleg leborulva imádkozzak. Én a 2. Korintusi levél 4. fejezet 13. versétől szeretnék valamit, ha megkeresnénk, ha kicsit beleolvasnánk. 2. Korintus 4.13-tól, mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk és azért szólunk, mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt, mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Hát mondjuk eddig. Tehát, hogy Isten dicsőségére szolgáljon az életünk, hálát adni Isten dicsőségére nem csak egy mondat, hanem hogy valami módon az életemen keresztül, a velem találkozáson keresztül valaki mégse velem találkozzon csupán. És ez lehetséges. Tehát lehetséges. Majd még rátérünk, hogy Jairus problémáját, azért olvastam el az egész igét, tehát Jézus komolyan veszi, de mi meg vegyük komolyan azokat a szakaszokat, amik egy-egy alkalomra ki vannak jelölve, hogy egy igazán nagy tekintélyű ember. Nem akarom azt mondani, hogy milyen óriási nagy tisztelet van bennem a rabbik iránt, de ha az intelligenciájukra, az olvasottságukra gondolok, akkor szeretném mondani, hogy a legtöbben nagyon olvasottak, sajnos elkövetik a Szentlélek elleni bűnt. És az már a keresztényekre is lehet, hogy mindent tud, és mégse fogadja Jézust a szívébe. Ha már mindent tud arról, hogy teljesítette az Atya akaratát, akkor mi se tehetjük meg azt, hogy visszautasítsuk. Azt nem tudom, hogy hogyan működik ez, mert néha van olyan személy, akiért hozzávetőlegesen egy éve minden nap imádkozunk a feleségemmel. Minden nap, soha nem múlik el egyetlen nap, hogy nem. És még nem merem abba hagyni, mert amikor elhatározom, hogy abba hagyom, Isten nyugtalanná teszi a szívemet. De hát a Biblia azt mondja, hogy ő hosszú tűrő. Még ennyire is. De hát ezzel meg nem szabad visszaélni. Ezt is komolyan kell venni. Tehát ezt az igét igazából azért olvastam, mert ebben az állapotban, az Isten iránti hódolatban, az ő nevének a dicsőítésénél csodákat élünk át. Így jönnek azok a megtapasztalások, amire az előbb utaltam, hogy nekem magamnak vannak bizonyítékaim arról, hogy kicsoda Jézus. Az én életemben, én most már hozzávetőlegesen 55 éve követem Jézust, ebben az 55 esztendőben megszámlálhatatlan tapasztalatom van arról, hogy kicsoda Jézus. És ha valaki még csak egyszer találkozott vele, azt a tapasztalatot őrizze meg a szívében, de nagyon hálás voltam, a Horváth-hegyi Áronnak a felesége is tett bizonyságot tételt tegnap, és elmondta azt, hogy hogyan döntött Jézus, mert mindig is tudott róla, rengeteg bibliai történetet tudott, nagyon szerette az Úr Jézust, de el kellett dönteni, amikor konfirmandus volt, hogy igen, ő most mind már megkonfirmált, ezt nagyon komolyan akarja venni. Ez már önmagában nagyon jó, mert elmondta az egészet, hogy lehet hívő családban úgy fölnőni, hogy hitben marad valamennyire, meg elmondta azt is, hogy milyen nehezek voltak a budapesti évek, és most újra azt a boldogságot éli át, amit azután. Szóval, hogy ha van egy olyan nagyon forró pont az életünkben, ahol kezdődött a hitünk, ha valakinek csak ez az egy van, legyen hálás, de legyen figyelmes is. Részben arra, hogy az Úr gazdagabb, még sokasítani akarja a személyes hit tapasztalatot. Mert hát mi az én legnagyobb hit tapasztalatom? Amikor egyszer önmagamra nézve hallottam, megbocsáttattak a bűneit. Nekem sokféle vágyam volt, hogy mit akarok az élettől. Sok elképzelésem volt róla. Nem nagyon szoktam dicsekedni vele, még író is akartam, nem lehet, hogy a lustaság megakadályozott ebben. Tehát nagy fantáziát, nagy történeteket gondoltam ki, és nagyon el voltam ájulva, hogy ha ezt én egyszer leírom, akkor lehet, hogy Jókainak köszönhetem, mert matek órán is Jókait olvastam harmadikos gimnazista koromban. 93 kötetet, tehát azért az elég jó teljesítmény volt. De milyen hálás vagyok érte. Testvérek, hogy ott egyszer meghallottam, hogy megbocsátottak a bűneit. Ez volt az első nagy hitélmény. Először csak tapogatóztam, kerestem, mert láttam embereket, akik komolyan veszik őt. Mi a különbség közöttük meg azok között, akik csak járnak a templomban? Akiknek csak formalitás a kereszténység. Csak egy... Hát fájdalmas dolog, hogy valaki... Inkább kerekszámokat mondok, az könnyebb. Mondjuk évi 52 vasárnap ott van templomba, 10 éve jár templomba, az 520 vasárnap ott van a templomba, és nem lesz a mennyországba. Hát nem. Gondoljátok bele. De ha mi lazán vesszük a Krisztus kapcsolatot, ha mi nem vesszük észre a bűneinket, mert nem akkor hallottam egyszer életemben, hogy megbocsáttattak a bűneit. Azt én sokszor hallottam. És sokszor voltam boldog ettől a mondattól. Nagyon sokszor. És még bízom benne, hogy ezután is, ha még élek, fogom hallani. Mert ez mindig elönt a kegyelembe való belemerülésnek a nagyszerűsége. Az, hogy mi oda vagyunk, a mi bűneink oda vannak szögezve a keresztre, mi be vagyunk oltva Krisztusba. És nem jó, hogy nem tudok olyan lenni, hogy nincsen bűnöm. De boldogság részesülni abban, hogy ő feloldoz. És az egy, tehát az, hogyha saját tapasztalataink vannak, az nagyon fontos az igében olvasott, mások leírt tapasztalatok mellett. De még van egy nagyon fontos dolog, amit ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy azok az imádságok, amiket gyakorlunk, nem nélkülözik a folyamatos kapcsolatot Jézussal. Nem tudom, mennyire érthető. Ez Pál mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. Az imádkozás az nem csak beszéd, nem csak monológ, és nem csak dialóg úgy, hogy olvasom a Bibliát, és én is beszélek. Hanem Kati mondta, hogy a szünetnek is nagy jelentősége van. Tehát Bibliát olvasok, imádkozom, és aztán csendben vagyok Isten előtt. És ebből indulok el olyan dolgoknak a megtételéhez, amik nem evangéliumi szolgálat, amik a mindenkinek a mindennapi életének a dolgai. Ha van ilyen csend idő számunkra, mert az igét nem úgy értem meg, hogy gyorsan elolvastam. Elolvasom, és amikor mondjuk az öregség bajjal jár. Tehát dementálódunk, azért ezt ne tessenek az idősebb testvérek el, meg ne sértődjön senki, én már javába benne vagyok. Tehát elolvasom, és egy halvány fogalmam sincs, hogy mit olvastam. Tehát akkor újraolvasom, és imádkozom, hogy megértsem végre, ne is megértettem végre. Már a szöveget, tudom, hogy mit mond. És utána azt kérem, hogy értsem meg. Nem tudom, érthető-e. Megértettem a szövegnek a tartalmát, aztán meg akarom érteni Jézust. És ez az a csend, aminek a következtében újabb hittapasztalatokat nyerünk. És ha Jézussal járunk, akkor a Róma 6 teljesedik az életünkbe, a bűn többé nem fog uralkodni rajtatok. Tehát lesznek botlásaink, de nem lesz a sátánnak hatalma az életünk fölött, hogy legyűrjön, beletapossan a sárba, a mocsárba. És olyan boldogság. Ezt komolyan mondom, tehát az, hogy mi meg vagyunk tartva, amit Jézus mond, mert azért amíg az ő kezébe vagyunk, addig nem mehetünk a mocsárba. Ez egy nagy biztonság. Itt van Péter, elmondom. Mert egyszer egy lelkészi együttléten beszélgettünk a megtérésről, és hát mi a jó példa rá? A tékozló fiú története. És ez volt a vita, és mi történik azzal, kérdi valaki, hogy ha újra vétkezik. És akkor a Györfi Mihály azt mondja, az apa kebelén vétkezik. Hát egy pillanat, ha kiejtettem a papírt a kezemből, vagy a tollat, hogy az atya kebelén vétkezik, mert a tékozló fiú példázata volt a példa. Igen, de drága testvérek, mégis Mihálynak igaza volt. Mert attól, hogy megbotlott, attól nem fogja elhajintani őt Isten. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon jó ezek a dolgok, amiket a gyakorlati életből hallunk, mert a keresztény élet elsősorban gyakorlati élet. Sőt, a kereszténység soha nem elméleti élet. Mert ha elkezdünk elméleteket gyártani a Biblia alapján, akkor eljutunk oda, amit ugye elrettentő példaképpen szoktam emlegetni, hogy a Facebookon megjelent valakinek az írásából nagy teológus Hitler is üdvözülni fog. Hát testvérek, hát ha mindenki abba, ő is beletartozik. Hát testvérek, nekem csak az a bajom, hogy én nem szeretnék olyan mennyországba jutni, ahol visszük magunkkal az összes nyomorúságunkat, bűnünket. Tehát boruljunk le, tiszteljük az Urat, ahogy ez a Jairus tisztelte, mégpedig miért? Mert olyan sokszor van a szükség ideje az életünkben. Nem feltétlenül, hogy a gyerekünk megbetegszik. Annyi küzdelmünk van az életünkben. Olyan kereszteket hordozunk, amit nem is kellene. Ez nem az, amit Jézus mond, hogy vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem, aki tanítványom akar lenni, amit ő ad, azt fel kell venni és hordozni. De neheztelésünkkel, haragtartásunkkal, csak tessenek gondolni rá, olyan keresztet hordozunk, amit egy pillanatig se kellene hordozni. Nem tudok megbocsátani. Megbocsátok, de nem felejtünk. Nem, mi magyarok vagyunk, nem is igaz, hát ki tudja, hogy mi vagyunk. Itt élünk Magyarországon, de a többit azt elfelejthetjük nyugodtan. És komolyan. Még egy igét szeretném, hogyha megkeresnünk a Cselekedetek 24:14-15-öt. Ez Pál apostoltól származik, amikor Félix előtti kihallgatása van, csak a 14. fejezet közepétől. Úgy szolgálok Atyám Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a próféták könyvében. Pál apostolnak még nem volt új szövetsége. De nekünk az is van. De a kettőt együtt, tehát úgy lehet nekünk jól hívő életet élni. Nem passzív, nem elméleti hívő életet élni, hogy mi, amit Isten mond, azt mind komolyan vesszük. És túl a megtapasztalásokon, mert hogyan lesz az embernek maradandó hite? Helyes bibliaismeret, jó bibliaismeret, azért mondanám, hogy jó bibliaismeret, mert a Jehova tanúinak is van, és még sok mindenkinek van bibliaismerete, és most nem az a problémám, hogy vannak reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták, és még egy-kettő tudnék mondani, akikkel jó testvéri közösségben vagyunk, és még sokan nem jut mindenki eszembe, hanem ami tényleg nem jó. Ami félrevezet, ami elfordít bennünket, ami megváltó Jézus Krisztusunktól. De ez nem elég. A jó Biblia ismerettel párosul a helyes Krisztus ismeret. És még kell valami hozzá, a Szentlélek ereje. Tehát ez az, ami által mi a hitben tudunk maradni, Krisztusban tudunk maradni. Ha ez így van, akkor mi leborulunk, és bízunk benne. Ha ez így van, ha jól ismerjük a Szentírást, ha ismerjük Jézust, személyesen ismerjük, ha a Szentlélek, mert a Szentlélek nem játék, hanem egy hatalom, akit lehet kérni az Atyától, Jézus mondja, és kérjétek az Atyától a Szent Lelket, és ad nektek, olyan erőt ad nekünk, ami nélküle nincs meg bennünk, csak a lélek által kapjuk meg, egy biztonságot kapunk. A józanságnak, miért nem vagyunk mindig józanak? A bölcsességnek a lelke, a békességnek a lelke. Tehát valami olyan nagy csoda az, amit Isten a Szentlélek által ad nekünk, megeleveníti bennünk az igének a szavát, valami nagy átöleltségben van része az életünknek. És akkor nem volt hiába való, hogy Jairus történetét az Úr a szívünkre helyezte. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked, hogy ismerhetlek, és csak azért tudlak ismerni, mert te kijelented magad. Köszönöm neked a veled való személyes találkozás drága ajándékát. Köszönöm neked a hittapasztalatokat. Uram, azt kértem tőled, hogy amit egyenként nekünk szánsz, az hagy lehessen a miénk, amikor innen felállunk. És Uram, arra kérlek téged, hogy amit egyenként nekünk szántál, azt forgassuk a szívünkben, imádságos lélekkel, töprengjünk, elmélkedjünk rajta, téged kérdezzünk, és figyeljünk minden kijelentésedre. Uram, terved van az életünkkel, akkor is terved volt, amikor ide meghívtál bennünket. Add, Uram, hogy ne úgy menjünk haza, ahogyan jöttünk. Uram, köszönöm neked, amikor először éltem át életemben azt a csodát, hogy megbocsátottad, tenger mélyére vetetted a bűneimet, és köszönöm neked, Uram, hogy újra és újra számíthatok rád. Uram, a botlásokat nem köszönöm neked, az az én hibám, nélküled maradt lelkem, gondolatom, de hálás vagyok, hogy te figyelmeztetsz, intesz, hívsz magadhoz, beszélsz arról, hogy szeretsz, felfoghatatlan, Uram. Soha senkit ezen a mindenséget befogadó világon, nem csak az anyagin, hanem az egészen, soha senkit nem bántottak meg annyira, mint téged. És akár csak arra gondolok, ahányszor én megbántalak és szomorúságot okozok. És te mindig jössz, és mindig elkészíted az utat számomra, hogy reménységgel fordulhassak hozzád. Köszönöm, hogy olyan vagy, amilyennek kijelented magad. Uram, kérlek, adj nekünk még csendes perceket ezen a mai napon, amikor csak veled akarunk beszélni, csak rád akarunk figyelni, személyes csendességünkben, belső szobánkban, és hadd kérjünk mindazokért, a szeretteinkért, akik nem lehetnek velünk. Uram, oltalmadba ajánljuk őket. Ha miattunk van hiányuk, kérünk, pótold ki az ő életükben. Kérünk téged gyülekezetünkért, és Uram, hadd kérjünk egyházunkért, vagy egyházainkért. Elevenítsd meg lelkeddel. Térítsd meg, Uram, azokat, akik magabiztosan, önhitten beszélnek rólad, te valójában nem ismernek téged. Uram, hadd kérjelek téged hazánkért, népünkért. Mindig valami jobbat vár ez a nép, csak téged nem. Tedd olyanná, ami hívő életünk bizonyságtételét, hogy növekedjen ebben az országban a te országod, mindnyájunk szolgálata és ima élete által. Köszönöm, hogy mindezt kérhetem tőled, és hogy te szívesen fogadod, amikor lelkem mélyéről mondod. Mondom neked, Uram, szeretlek, Uram, én erősségem, várom kősziklám és megmentőm. Csodállak és imádom szent nevedet, mert felfoghatatlan az a jóság és türelem, ahogy viseltetsz irántam. Kérlek, tarts meg a te szeretetedben engem és mindnyájunkat. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.